Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, és legelőször is a gyerekek figyelmét szeretném kérni. Gyerekek, gyertek ide előre, jó? Hozzátok lenne pár szavam. Gyerekek, egy kérdésem lenne legelőször is. Egy olyan kérdés, ami lehet, hogy nem annyira könnyű. Szerintem, hogyha a felnőtteknek feltennénk ezt a kérdést, hát akkor ők is elgondolkodnának azon, hogy erre mit válaszoljanak. Az a kérdésem, hogy hogyan lehetséges az, hogy az Isten mindent lát, ami velünk történik. Mert ugye egy láthatatlan lényről beszélünk, egy olyas valakit imádunk, bizonyára ti is szoktatok hozzá imádkozni, de hogy lehetséges az, hogy az Isten mindent lát? Ábel. Aha, nagyon jó. Tehát az egész történelmet átlátja. Igazából ugye úgy szoktuk ezt mondani, hogy az Istennél szinte nincs is múlt, jelen, meg jövő, hanem csak egy van, egy egységes egész. Aztán még bontsuk ezt tovább, van-e még gondolatotok? Mondom, nem könnyű kérdés. Hogy lehetséges ez? Van egy ige, ami hátha fog segíteni. A 33. Zsoltár 13. versétől fogom olvasni a Bibliát a 15. versig. Tehát 33. Zsoltár 13. versétől a 15. versig. Ez így hangzik. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nézzük először ezt a 13. verset. Az égből letekint az Úr. Gondoljunk csak ebbe bele. Az égből letekint az Úr. Milyen messze van tőlünk az Isten? Hogyha ezen elgondolkodunk, hogyha tényleg ilyen távolságokat akarunk megállapítani, akkor igencsak nehéz helyzetben vagyunk. Mert már egy néhányan mondjuk ezt próbálták behatárolni, vagy meghatározni, hogy hol is lehet az Istennek a székhelye, hol is lehet a menny, de minden esetre azt tudjuk, hogy a világegyetem az óriási. Tehát amilyen messze a csillagok meg a nap vannak tőlünk, az valami hatalmas távolság. Hogy csak valamivel érzékeltessem. Ha a Földet mákszemnyi méretűvé zsugorítanánk össze, egy pici kis mákszem. Ugye mákos tésztát azt mindenki szereti, tehát tudjátok, hogy mekkora a mákszem. Akkor úgy képzeljétek el, hogy a nap, ugye az az égitest, amelyik melegít bennünket, a nap az akkora lenne, mint egy narancs. Tehát a mákszemhez képest a narancs, az ugye sokkal-sokkal nagyobb. Nagyon érdekes egy dolog ez, és a közöttük lévő távolság is, hát bizony jókora lenne, de gondoljunk csak bele, hogy ez csak a Föld meg a nap távolsága. De az Isten meg még messzebb van tőlünk. Még hatalmasabb, amikor azt mondja itt a 13. versben, a 33. Zsoltárban, hogy az égből letekint az Úr. Gondoljatok csak bele, ahogy az idő együtt van előtte, ugyanúgy a Földet is szinte egyszerre látja. Ez nagyon döbbenetes, nem? Tehát nem csak bennünket lát, hanem aki egy kicsit odébb van, mondjuk egy másik kerületben, itt Budapesten, vagy éppen egy másik városban, vagy egy másik országban, azt ugyanúgy látja. De hogyan? Úgy, hogy kellően messze van, az égből letekint az Úr, és ez a messzeség, ami egyben közelség is, mert ő közben közel van hozzánk. Ez az a kettősség, ami bátoríthat bennünket, hogy tényleg milyen döbbenetes, az Isten mindenkinek a dolgát jól látja, és mégis itt van velünk. Azt a kérdést is föltehetjük, hogyha imádkozunk a jó Istenhez, akkor vajon hallja a mi imádságainkat is, meg aki egy másik városban van, másik országban, akárhol a Földön, az ő imádságaikat is hallja, és ezt meg tudja különböztetni egymástól. Ugye egyértelmű, hogy igen. Hogy tudja ezt megtenni? Az Isten annyira hatalmas, és pont erre mutat rá itt a Zsoltár igéből idézett részlet, ennek a második részlete, amikor azt mondja, hogy ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Tehát egyrészt az Isten nagyon messze van, hatalmas, de közel is, másrészt pedig ő a teremtőnk. Na ezért mondhatjuk azt, hogy igen, miután mindenkire gondja volt, ti rátok is gondja volt, meg én rám is gondja volt, meg a mi kis gyerekeinkre, meg mindenkire, aki csak itt van, hogy ő milyen legyen. Hát, hogyha ő a teremtőnk, akkor egész biztos, hogy tényleg minden tettünket jól tudja, és ha imádkozunk, akkor is azt meg tudja hallgatni. Ki tudja hallani abból a sok-sok imádságból, hiszen sokan imádkoznak hozzá. Nagyon hatalmas az Úr, és annyira különleges ez a három vers, még egyszer olvasom, hogy ezt úgy egy kicsit ízlelgessük magunkban, és jól jegyezzük meg. Ezt mondja itt a Zsoltár ige. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő tudja, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Ez egy óriási biztonságot adhat nekünk. Gondoljatok csak bele. Az Isten ennyire hatalmas, mindenkit lát, nincs titok előtte, tehát semmilyen titok nincs előtte, hogy én mit teszek, másik mit tesz, nincs titok. Ennyire hatalmas, hogy mindent lát, minden egyértelmű és világos számára, és mégis közel jön hozzánk, és szeretettel fordul felénk. Hát ez a csodálatos a jó Istenben, meg még sok minden más. Amikor ez a kérdés merül föl tehát bennünk, hogy lehetséges az, hogy az Isten mindent lát, ami velünk történik, akkor én kívánom, hogy jussanak eszetekbe majd ezek az igék, vagy ezek a gondolatok. Az égből letekint az Úr, messze van, és egyben közel is. És másrészt ő a teremtünk. Hát ezért láthatja minden tettünket, és ezért lehet ő előtte mindenki. De még egyszer mondom, ez biztonságot jelent az ember számára. És milyen hatalmas dolog, hogy bármit is csinálunk, bárhova is kerülünk az életben, bármilyen helyzetben is vagyunk, a jó Isten ott van velünk. Amen. És a helyetekre mehettek akkor. Kedves gyülekezet, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, és egy olyan témáról szeretném, hogyha meghallgatnánk egy gondolatmenetet, és egyben közösen gondolkodnánk rajta, ami hát egy bizonyos szempontból különleges téma. Ha a hit fogalmát meghalljuk, akkor bizonyára több minden eszünkbe jut. Tehát van már elképzelésünk talán, hogy mit is jelent az igazi hit. Mit is jelent hinni az Istenben, bízni ő benne. De én most a hitnek egy olyan oldalát szeretném megvilágítani, ami bizonyos szempontból különleges. Olyan értelemben különleges, hogy nekem az a meglátásom, hogy talán ilyen módon nem szoktunk gondolkodni a hitről. Mert a hitnek van egy olyan vonatkozása, ami bár előkerül a Bibliában, de mégis talán kevesen figyelnek föl erre, hogy pedig ott van, és milyen érdekes, mind Jézus, mind Pál apostol, mind pedig mások beszélnek róla. Miről is van szó? János evangélium a 21. fejezetéből szeretném idézni az első Biblia szöveget. János evangélium a 21. fejezetéből a 20. verstől a 23. versig fogom olvasni az igét. Tehát János evangélium a 21. fejezete, ez ugye az utolsó fejezet az evangéliumban, és a 20. verstől a 23. versig olvasom az igét a következőképpen. Péter pedig megfordulván látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeretett Jézus, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén, és mondta, Uram, ki az, aki elárul téged? Ezt látván Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mind lészen, mondta néki Jézus. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem. Kiment azért a beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem mondta néki, hogy nem hal meg, hanem, ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Eddig az idézet. Különleges ez a fejezet olyan vonatkozásban, hogy egyrészt ugye az utolsó, János evangéliumában. Tehát több gondolat igazából már nincs is itt a fejezet után, és a fejezet szinte utolsó részét idéztem, ezután már csak a lezárás van, a 24. meg a 25. vers. Hogyha egy picit előrébb tekintünk a fejezetben, akkor azt látjuk, hogy az a híres jelenet tárul itt a szemünk elé, amikor Jézus és Péter, ugye Jézus feltámadása után, de a mennybe menetele előtt, tehát Jézus és Péter beszélgetnek egymással. Ez az a híres beszélgetés, amikor Jézus ugye háromszor teszi föl a kérdést Péternek, hogy Péter, szeretsz-e engem? Ugye különböző formában hangzik ez el. És ugye óriási szükség van erre a beszélgetésre, mert Péter volt az a tanítvány, aki átkozódva és esküdözve tagadta meg Jézust. Tehát Jézusnak vissza kell állítania a helyére, és mintegy rehabilitálnia kell, idézőjelbe téve, nyilván a bűnbánata után, de nagyon szép és egyre mélyebb ez a beszélgetés, amit itt olvashatunk a 21. fejezetben. De én nem erről szeretnék szólni, ezt csak előzményként mondtam el. Utána olvassuk azt, ugye Jánostól, az evangélium szerzőjétől, hogy mennek ketten egymás mellett, János és Jézus, és ugye ezt illetve Péter és Jézus, és ezt a beszélgetést örökíti meg a 20. verstől idézett szakasz. Péter pedig megfordulva látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeretett Jézus. Ugye egyértelmű célzás Jánosra. János volt az evangélium szerzője, aki ugye mindig a háttérben marad. Ő név szerint nem jelenik meg, csak így utal magára a szövegben, hogy a tanítvány, akit Jézus szeretett, a szeretett tanítvány. Tehát ketten beszélgetnek egymással, János ott van a nyomukban, és Péter föltesz egy kérdést. Azt mondja itt a 21. versben, hogy ezt látván Péter, mármint Jánost, mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mint lészem. Egész egyszerűen Péter kíváncsi arra, hogy mi lesz annak a tanítványnak a sorsa. Föltehetjük a kérdést, hogy miért. Miért éppen ez a gondolat fogalmazódik meg benne, miért nem valami más. Egyszerű erre a kérdésre a válasz, hogyha megnézzük az evangéliumban az előzményeket, akkor azt látjuk, hogy amikor Jézus és Péter beszélgetnek egymással, akkor Jézus Péter sorsáról is jövendől. És ugye János egyértelművé teszi, hogy ezt azért mondta, hogy Pétert felkészítse arra, hogy ő bizony nem természetes halállal fog meghalni, hanem az evangélium ügyéért, Krisztusért, ő mártír halált fog szenvedni. Ez az az utalás szerepel benne, ami nyilván Péterben nagyon megragadt, és bizonyára megdöbbentette. De hogyha neki ez lesz a sorsa, hát akkor már föltámad benne a kíváncsiság, hogy Uram, aki most itt jön velünk, itt van mögöttünk, hát neki mi lesz a sorsa? Ugye ez egy nagyon természetes, nagyon egyszerű kérdés. Hát ha már egyszer Jézus tudja a jövendőt, hogyha meg tudja jövendölni azt, és nyilván Péter ezt elhiszi neki, hogy vele mi lesz, hát akkor bizonyára azt is meg tudja jövendölni, hogy azzal a másik emberrel, Jánossal mi lesz, a másik tanítvánnyal. Ott van tehát a 21. versben ez a kérdés, hogy ezt látván Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mind lészen, és a 22. versben olvasható Jézus válasza, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, miközött hozzá. Te kövess engem. Nézzük még a 23. verset is, ugye egy félreértést tisztáz. Ezt olvassuk itt, hogy kiment azért a beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg. Mert ugye ez volt a fő kérdés, hogy mi lesz a tanítványokkal, mi lesz a mi sorsunk. És ugye félreértették többen a testvérek közül, az akkori keresztények közül, hogy hát esetleg nem fog meghalni az a tanítvány, szó nincs róla. Jézus nem ezt mondta, hogy nem hal meg, hanem, ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, miközött hozzá. Na most kanyarodjunk vissza itt a 22. verse. Ugye ezt mondja Jézus, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, miközött hozzá, te kövess engem. Ez tehát az a válasz, amit Péternek ad a kérdésére. Egy olyan kérdés, ha még egyszer mondom, ami egyébként teljesen természetes, olyan kézenfekvő. Hát ha már egyszer erről szólt, hogy velem mi lesz, hát akkor szóljon arról is, hogy a másikkal mi lesz. És figyeljünk fel arra a kifejezésre, amire nyugodtan mondhatjuk azt, vagy az a gondolatunk támadhat, hogy hát azért ez egy kicsit udvariatlan Jézus részéről, nem? Amikor azt mondja, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, miközött hozzá? Hát azért talán mi sem szoktunk gyakran ilyet mondani, nem? Miközött hozzá, hogy te ezzel ne foglalkozz. Hát ugye Jézusról azt tudjuk, hogy ő szeretettel, bölcsen, de tanította az embereket. Hát hogyha a tanítványoknak kérdésük volt, hát akkor nyilvánvaló módon arra a kérdésre válaszolt. Más kérdés, hogy mindig úgy válaszolt, hogy az a segítse őket, hogy az előre vigye őket. De mégis szinte egyből elhárítja ezt a kérdést, hogy te ezzel ne foglalkozz. Tehát ezzel neked nem kell törődnöd. És itt jön be az, ami igazából a fő témánk lenne, hogy hogyan szól arról a Biblia, hogy nekünk a hitünk, a meggyőződésünk, mert ugye ne felejtsük el, 22. vers utolsó része, te kövess engem. Tehát az életben ez a legfontosabb. Péter, neked ez a legfontosabb, hogy te kövess engem. Szóval itt jutunk el oda, hogy a Biblia szerint, és e szerint a beszélgetés szerint is, nekünk a hitünk során, a bizalmunk, a meggyőződésünk során nem a másik emberre kell figyelnünk. Soha nem a másik ember a mérce. Mert még a végén a másik emberhez kötnénk magunkat, másik emberhez mérnénk magunkat. Az emberi természetből ez következik. Hát ő milyen? Jó, hozzám képes, vagy jobb, vagy rosszabb? Vagy ő jobb dolgokat csinál, rosszabb dolgokat csinál? Egész egyszerűen nagyon hajlamosak vagyunk a másikat mércének állítani. Nagyon hajlamosak vagyunk túlzottan is a másikba helyezni talán a mi bizalmunkat. És az Isten itt figyelmeztet bennünket, itt is, de majd másik helyeken is, tehát majd meg fogjuk ezt látni, hogy arra akar bennünket megtanítani, hogy nekünk a hitünk, a meggyőződésünk, az a másik embertől független kell, hogy legyen. Ez az a másoktól független hit, amit szeretnék egy kicsit kifejteni olyan igék alapján, hogy maga Pál apostol például hogyan értette ezt meg. Milyen alapon mondhatjuk mi azt, hogy az apostol azt tanította, hogy nekünk önmagunkban kell megállnunk, és a hitünk az másoktól független kell, hogy legyen. Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, és nehogy félreértsük, ugye az Isten és maga Pál apostol is, aki a kereszténység nagy ige hirdetője, legnagyobb ige hirdetője volt, mindig is a közösség jelentőségéről beszél, hogy hogyan próbál az Isten közösséget formálni, gyülekezetet formálni. Kétségtelen, de a gyülekezet, a közösség alapja minden esetben az, hogy az egyes ember, te magad, én magam, milyen hittel, milyen meggyőződéssel rendelkezünk. Nézzük meg egy olyan szakaszt, amit néhány fejezettel odébb találunk a Bibliában, ez pedig nem más, mint az apostolok cselekedetei 20. fejezete. Az apostolok cselekedetei 20. fejezetéből csak egyetlen igeverset szeretnék majd idézni, a 28. verset, de a 20. fejezetből hadd mondjam el, hogy a 17. verstől kezdve olvashatunk egy olyan szakaszt, ami egészen a 38. versig terjed. Tehát apostolok cselekedetei 20. fejezet 17. versről egészen a 38. versig. Ez egy olyan szakasz, amikor azt láthatjuk, azt olvashatjuk itt, hogy Pál apostol hogyan búcsúzik az efézusi gyülekezet véneitől. Azoktól a vénektől és attól a gyülekezettől, ahol egyébként rengeteg időt töltött el. Kiváltságos gyülekezet volt az efézusi gyülekezet, hiszen ebben a gyülekezetben az apostol 3 évig szolgált. Na, ennek hátterén is érdekes az, hogy ő mi mindent mond el a gyülekezetnek, de nem olvasom föl az egész több mint 20 igeverset, tehát ezzel most nem foglalkozunk. Minden esetre ebből a szakaszból csak a 28. verset szeretném kiemelni. Azt az igeverset egyébként, tehát a 28-at, amelyik a hagyományos beosztású, hagyományos szedésű Károlyi Bibliában vastag betűvel is van szedve. A következőképpen olvasom ezt az igét. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, amelyet tulajdon vérével szerzett. Hogyan szól tehát az apostol azokhoz a vénekhez, azokhoz a tisztségviselőkhöz, akik ott maradnak helyben, ott Efézusban? Pál apostol elmegy, de nekik gondoskodni kell a gyülekezetről. Hogyan gondoskodjanak? Egyáltalán hogyan tekintsenek a gyülekezetre? Ízlelgessük egy kicsit ezeket a kifejezéseket. Azt mondja, a Szentlélek titeket vigyázókká, felvigyázókká tett ebben a gyülekezetben. De ez a gyülekezet ugye nem pusztán emberek közössége. Ez nagyon fontos. A Széchenyi-hegyi gyülekezet sem pusztán emberek közössége. Tehát akkor még nagyon kevés, hogyha azt mondjuk, hogy egy gyülekezet az ez, hogy emberek csoportja, és akkor összejönnek az Istent imádni. Szó nincs erről. Hát ennél sokkal több. Azt mondja, az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, ez tehát nem más, mint az Isten gyülekezete. Maga az Isten hívta ki a világból ezeket az embereket, és nem akárhogyan, nem akármilyen ára volt annak, hogy ezeket az embereket kihívja, azt mondja, hogy amelyet a tulajdon vérével szerzett. Tehát látjuk ezt, hogy hogyan próbálja megalapozni az ő meggyőződésüket, az ő hitüket abban, hogy amit végeznek, az nem a saját munkájuk, amit végeznek, az nem pusztán emberekért végzett munka, hanem itt az Isten ügyével állnak kapcsolatban. Az Isten a tulajdon vérével szerzette ezt a gyülekezetet is, minden gyülekezetet, szerte az országban, szerte a világon, és azt mondja, hogy így intelek benneteket, hogy úgy viseljétek magatokat, és úgy gondoskodjatok erről a gyülekezetről, hogy itt ti az Isten művébe kapcsolódtok bele. nagyon jelentőség teljes az, hogy tehát hogyan tekint, hogyan bátorítja a gyülekezetet, illetve ezeket a véneket, hogy hogyan dolgozzanak. De nézzük az igeversnek az első részét, mert a témánk szempontjából, a másoktól független hit szempontjából erre az első részre nagyon érdemes nekünk odafigyelnünk. Azt mondja, hogy viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra. És itt egy picit álljunk meg. Játszunk el a gondolattal. Amikor a Bibliát olvasom, akkor nem egyszer megteszem ezt. Mi lenne, hogyha adott esetben mondjuk egy vagy két szót, vagy bármennyit kivennénk az igéből? Vajon feltűnne-e? Mi lenne akkor, hogyha mondjuk ez a magatokra kifejezés, ez nem szerepelne az eredeti szövegben? Viseljetek gondot azért az egész nyájra, amelyben titeket a Szentlélek vigyázókká tett. Ha így szerepelne az igében, talán nem is lenne hiányérzetünk, nem? Hiszen az ige szakasz fő témája, tehát ennek az egész 20 versnek a fő témája az az, hogy a vének, a tisztségviselők, mindaz, aki felelősséget hordoz a gyülekezetért, hogyan viseljék magukat, hogyan forgolódjanak a gyülekezetben. Ez a fő gondolat. De mégis ott van ez a kifejezés, viseljetek gondot azért először magatokra, és aztán az egész nyájra. Én azt gondolom, hogy nem véletlen a sorrend. Nem véletlen, hogy ez a két kifejezés így egymás után szerepel. Mert nyugodtan föltehetjük a kérdést, hogy mi tehát, vagy egész pontosan ki tehát a legfontosabb ember az én életemben. És könnyen lehet, hogy keresztényként, bibliaolvasóként erre a választ úgy adnánk meg, hogy az az ember, aki mellettem van. Az az ember, akiért én felelősséget hordozok. Ez lehet gyülekezeti tag, lehet családtag, lehet barát, ismerős, gyerek, házastárs, bárki. De mégis a Biblia szerint a legfontosabb ember az én magam vagyok, magam számára. Ne értsük ezt félre. Nyilván, hogy a Szentírás az önzetlenséget tanítja. Nyilván, hogy mi is erről beszélünk. Nyilvánvaló, hogy nekünk olyan életet kell élnünk, ami a mások szempontjából szolgáló élet. De mégis először a gondviselés magunkról történik. Hogyha magáról nem tud gondot viselni az ember, hogyha magáról egy gyülekezeti vén, egy gyülekezeti tisztségviselő nem tud gondot viselni, nem törődik igazán magával, akkor nem tud úgy szolgálni a másik embernek, testvéreinek, bárkinek, hogy azon a szolgálaton áldás legyen. Ez tehát az egyik ige ezzel kapcsolatban, de nézzünk meg még egy igét, ami hasonlóképpen hangzik. A Timóteusi első levélből szeretnék idézni, szintén Pál apostoltól tehát, a Timóteusi első levél 4. fejezetének 16. versét. Tehát Timóteusi első levél, 4. fejezet, és ott a 16. verset idézem. Ezt írja az apostol. Gondot viselj magadról és a tudományról. Maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Megint érdekes itt a sorrend. Mit is mond az apostol, ugye ennek a fiatal tanítványnak, vagy fiatal munkatársnak, nyugodtan mondhatjuk így. Timóteus is hatalmas munkát végzett egyébként, tehát ő is olyan ember volt, akire az apostol bizton számíthatott. Hogyan inti, hogyan segíti ezt az embert, ezt a közvetlen munkatársát? Azt mondja, gondot viselj magadról, már megint először magadról, és aztán a tudományról. Maradj meg azokban, nyilván nem elválasztható a kettő egymástól. A magunkról való gondviselés az nyilvánvaló módon a tudományról való gondviselést is jelenti. Persze, amikor a tudomány kifejezést halljuk, akkor remélem, hogy többen tudják már, hogy itt nem világi tudományról van szó. Nem pusztán arról van szó, hogy Timóteust arra bátorítaná, hogy képezze magát és tanuljon minél többet. Hát itt nem erről van szó. Amikor a tudomány szó megjelenik a görög szövegben, és aztán azt más nyelvre lefordítják, akkor itt a görögben a gnózis kifejezés áll. A gnózis pedig az isteni tudományt jelenti. Tehát az az isteni tudomány, ami az Isten beszédében nyilvánul meg. Gondot viselj magadról és az igéről. Az ige legyen a te életed középpontjában. Nyilvánvaló módon a kettő nem elválasztható tehát egymástól. Azt mondja, maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Megint csak ott a sorrend. Mind magadat megtartod. Ki tehát a legfontosabb ember önmagunk számára? Kiről kell leginkább gondot viselni? Ezek nem mások vagyunk, mint mi magunk. Mi magunk vagyunk azok a legfontosabb emberek, akire, hogyha nem fordítunk kellő gondot, hogyha a mi hitünk nem kellően megalapozott, akkor egész egyszerűen hiába szeretnénk szolgálni, a mi életünket a mások javára felhasználni, egész egyszerűen nem fog működni. A sorrend nem felserélhető. Először tehát magadról, és aztán meg tudod tartani mind magadat, mind a te hallgatóidat. Nagyon fontos, hogy a te hallgatóidat megtarts. Nagyon fontos, hogy olyan tanítást adj nekik, ami segítheti őket. De a legfontosabb az az, hogy te magad erősödj meg. Hogy neked ne mástól függjön a meggyőződésed. Ne más legyen az, aki neked irány szab. Egész egyszerűen nem. Tehát ne hagyd magad befolyásolni. Ez azért különleges egyébként, mert hogyha megnézzük az apostol életét, akkor azt látjuk, hogy ő ugyanígy élt, és ugyanígy cselekedett, és majd meg fogjuk nézni azokat az ige szakaszokat, ahol ez kifejti egy kicsit bővebben, hogy ő ezt hogy élte meg. De Jézusra hadd utaljak. Arra a megváltóra, ami egyetlen megváltónkra, aki ugyanilyen életet élt. Mert gondoljunk csak bele, azt mondjuk, hogy a Biblia fő üzenete az önzetlenség. Hogy ember, hagyd el az önzést, hagyd el azt, hogy saját magad legyél a magad életének középpontjában, és fordítsd a figyelmedet a másik ember felé. Ez ugye a középponti üzenet, kétségtelen. De mégis Jézus milyen életet élt? Tehát ő, amikor fölkelt, akkor mit csinált? Akkor elment a szolgálatba. Akkor azonnal elkezdett segíteni az embereknek, azonnal elkezdte őket tanítani. Szó nincs róla. Először elcsendesedett, először a mennyei atyával közösséget ápolt, először, ha kellett, órákat töltött imádságban, és aztán, és mondom, a sorrend nem felcserélhető, és aztán elindult a szolgálatba. És aztán tudott olyan életet élni, aztán tudott úgy szolgálni, hogy az tényleg mások áldására volt. De az első számára önmaga volt, és senki más. Tehát ebből következik az önzetlen élet, ebből következik a szolgáló élet. Nem lehet felcserélni a sorrendet. Egy, vagy talán kettő példát hadd mondjak el saját életemből. Amikor ismerkedtem a Szentírással, és az Isten rávezetett arra, hogy hát érdemes imádkoznom is. Nem csak az igét forgatnom, az igét tanulmányoznom, lenyűgözött ennek a szépsége, logikája, sok minden más. Rávezetett az Isten arra, hogy hát akkor imádkozzál sok mindenért. És amikor számba vettem azt, elkezdtem azon gondolkodni, hogy tényleg hányféle ima témája lehet az embernek, hát akkor azt láttam, hogy nem egy, meg kettő, hanem is sorjáznak az ima témák. Hát emberek, akikért könyöröghetek, a gyülekezet tagjai, aztán a saját családom, a rokonok, aztán ezernyi minden más. És azt vettem észre egy idő után, hogy különleges módon, bár imádkozom másokért, de mintha az imádságaim középpontjában tényleg, mintha csak ők maguk lennének. És közben az életemben voltak olyan dolgok, amikért meg egész egyszerűen szinte elfelejtettem könyörögni. Háttérbe szorultak. Így billentek föl az ima témák, és egy idő után rájöttem, hogy hoppá, hát ez nem stimmel. Hát hogyha én segíteni szeretnék másokon, meg imádkozom másokért, hát ezzel ne akarjam már azt elfedezni, hogy az én életemben valami nincsen rendben. Nem lehet elfedezni. Tehát ez egyfajta menekülési út volt számomra, amiből aztán az Isten visszahozott, hogy te elsősorban, első körben nem másokra koncentrálj az imádságban, első körben magadra koncentrálj. És aztán, hogyha te az Istennel összhangba kerültél, a vétkeidet le tudtad tenni, azután fordulhatsz a mások irányába, és azután szolgálhatsz másoknak. Nagyon-nagyon különleges volt ezt átélni. És az Isten pont ezeken az igéken keresztül mutatta meg, hogy a sorrendet nem lehet elhagyni, nem lehet fölcserélni. Másik gyakorlati példa. Miért fontos a másoktól független hit? Tehát, hogy mi ne másokban bízzunk. Ne elsősorban rájuk koncentráljunk. Egész egyszerűen azért, mert bárkivel előfordulhat az, és könnyen lehet, hogy akik itt ültök, én magam is belesorolhatom magamat ebbe a körbe, könnyen lehet, hogy akik ide vezettek titeket ebbe a gyülekezetbe, emberek, mert nyilván az Istennek köszönhetjük, ez kétségtelen. De azok az emberek, akik esetleg sokat tettek értetek, akik titeket mondjuk esetleg tanítottak, könnyen elképzelhető, hogy azok az emberek aztán ellankadtak, megfáradtak, és adott esetben már nincsenek itt a gyülekezetben. Ez egy döbbenetes élmény. Nekem is van ilyen élménye, másoknak is van ilyen élménye. És éppen ezért lényeges, hogy mi ne emberekre nézzünk. Mert mi van akkor, hogyha az az ember, az nem a jó irányba visz bennünket? Mi van akkor, hogyha az az ember, az eltér attól a biztos és helyes iránytól, amit a Szentírás mutat nekünk? Ezért fogalmaztam tehát úgy, hogy nekünk a hitünk, a meggyőződésünk a másiktól független kell, hogy legyen. Csak és kizárólag az Istenben bízhatunk. Mert bármikor megtörténhet olyan, hogy a másik adott esetben nem jó irányba vinne bennünket. Egyénileg kell, hogy megálljuk, egyénileg kell, hogy az Isten vezessen bennünket. És aztán természetesen a közösség rendkívüli fontosságú, a gyülekezet rendkívüli fontosságú, hogy közösen hajtsunk végre dolgokat, hogy együtt szolgáljunk a jó Istennek, kétségtelen. De az alap az a köztem és az Isten között való kapcsolat. Nézzünk még egy igaz szakaszt. Pál apostol, ahogy előre is vetítettem, hogyan élte ezt meg? A korintusi második levélből szeretnék idézni, a korintusi második levél 11. fejezetéből. Különleges ez a korintusi második levél, azért szeretem nagyon ezt a levelet, mert ebben a levélben ír Pál apostol talán a legtöbbet önmagáról. Hogy ő hogyan élte meg a szolgálatát. Hogyan élte meg mindazt, amit neki meg kellett élnie, amin át kellett mennie. Hát egyáltalán nem volt ez egy könnyű helyzet. A 23. verstől szeretném idézni az ige szakaszt, tehát Korintusi második levél 11. fejezetéből, a 23. verstől a 30. versig. Következőképpen olvasom. Krisztus szolgálja, balgatagul szólok, én még inkább. Több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között. Fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. És eddig olvasom. Mi mindent élt tehát meg az apostol? Időről időre újra és újra érdemes ezt átgondolnunk, mert bármennyire is mondjuk azt, és adott esetben igazunk lehet, hogy a mi életünk is tele van nehézséggel, terhekkel. Kétségtelenül igazunk lehet. De azért hasonlítsuk össze a mi terheinket azzal, amit az apostolnak kellett átélnie. Azt mondja a 24. versről, hogy a zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. Már ez is önmagában. Tehát fizikai bántalmazást kellett, hogy szenvedjen az evangélium ügyéért. Aztán beszél a megostorozásról, a megkövezésről, a hajótörésről, a gyakorta való utazásról, és arról a rengeteg veszedelemről, amit én most nem sorolok fel, még egyszer ott olvashatjuk, már szinte a felsorolás is olyan, hogy úgy a székbe szögez bennünket. Hogy a legnagyobb ige hirdető ezeket kellett, hogy átélje. És ez a rengeteg külső nyomorúság, amit szinte felsorolni sem lehet, az a rengeteg nehézség, az a rengeteg fáradtság, mi kiegészül azzal, amit ugye a 28.-29. versben ír, hogy mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az ördög gyötrése, nyugodtan fordíthatjuk így, és az összes gyülekezetek gondja. Tehát miközben külső nehézségeim vannak, aközben mindazok a gyülekezetek, akiket én alapítottam, én hoztam létre, hiszen mondom, a legnagyobb ige hirdetőről beszélünk, gyülekezetek sorát alapította meg. De ezekről a gyülekezetekről aztán gondot viselt. Azt mondja, hogy még ezek is ráterhelődnek a lelkemre. És közben, nézzük tovább a 29. versben, azt mondja, közben az egyes emberekhez megint úgy viszonyulok, hogy azt mondom, hogy ki beteg, hogy én is beteg ne volnék. Tehát nem, hogy hidegen hagy, hogy azzal a másik emberrel mi van, hanem hogyha neki valami betegsége van, és teljesen mindegy, hogy fizikai vagy lelki értelemben, de ha valami betegsége, ez olyan, mintha nekem lenne ilyen betegségem. Ha valaki megbotránkozik, az olyan, mintha az én lelkemben történne szinte ez a megbotránkozás. Azért soroltam csak ezt végig, és azért olvastam ezt az ige szakaszt, hogy lássuk, hogy az apostol, bár így tanította Timóteust, bár így tanította az efézusi gyülekezet véneit, hogy először gondot viselj magadról, ő maga egy rendkívül érzékeny ember volt. Tehát a lelke legmélyéig gyakorlatilag megrázták azok, amik vele történtek. A lelke legmélyéig megrázta azt, hogyha egy gyülekezetről adott esetben rossz híreket hallott. Tehát egy annyira mélyérzésű ember volt, egy annyira olyan ember, aki tényleg a szívét, lelkét beleadta ebbe a műbe. De mégis, hogy jön ide a másoktól független hit? Mert azt látjuk, hogy egy szint után az apostolt ez mégsem érintette. Mert egy szint után csak az Isten, és ő maga van, és senki más. És teljesen mindegy egy szint után, hogy mi történik velem, vagy mi történik azokkal az emberekkel, akiket én nagyon szeretek. Nézzük a 30. verset. Azt mondja, ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. És mi ez a gyengeség? Nézzük tovább a 12. fejezet 9.-10. versét. Hogyan fejti ki ezt a kifejezést? Hogyan bontja ki? Tehát 12. fejezet 9.-10. vers. És ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Ez megint csak olyan magasság, amire azt mondjuk, hogy szinte elérhetetlen. Pedig nem az. Hát az apostol elérte. Egyrészt az egész életét az evangélium művébe fektette, másrészt ezért rengeteg rosszat kapott, de azt mondja, hogy ő ezt úgy élte meg, hogy ezekben tudott gyönyörködni. Mert egy szint után egész egyszerűen nem érintették. Mert a hite, a bizalma, a meggyőződés az teljesen szilárd volt. Azt mondja, nem az erőtlenségek, nem a bántalmazások, nem a nyomorúságok, nem az üldözések, és nem a szorongattatások határozzák meg az én hitemet. Ezek velem történnek, kétségtelen. Nem az határozza meg az én gondolkodásomat, hogy a másik emberrel mi van, de a lelkem legmélyéig érint. Tehát nem egy ilyen flegma hozzáállása volt, hogy engem nem érdekel. Nem, a lelke legmélyéig érint. De azt mondja, amikor a hitről van szó, akkor tudom, hogy az én életemnek a kulcsa az a gyengeség. Az én életemnek kulcsa az az erőtlenség. Hogy ismerjem el, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor működik az életem. Csak akkor működhet az életem. Amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. 9. verse, ha egy picit visszakanyarodunk, ezt írja, elég néked az én kegyelmem, mondja az Isten Pálnak. Mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Tehát itt mutatja meg neki az Isten azt, hogy igen, szeretne erőt adni. De kinek tud erőt adni? Aki az erőtlenségét beismeri. Aki azt mondja, hogy ezt én képtelen vagyok elhordozni. Pál apostol is képtelen volt elhordozni. Egész egyszerűen esélye nem volt arra, hogy ezt tényleg olyan lelkülettel átélje, ahogyan átélte, hogyha nem kapaszkodott volna az Istenbe. Csak az Istenbe, és nem a másik emberbe. Mert kétségtelen nagyon érintette, de azt mondta, hogy igen, tudom, hogy ezeket Krisztusért szenvedem el. És tudom, hogy az én erőtlenségem a titka annak, hogy az Isten az erejét ide tudja adni. Mert hogyha ragaszkodom a saját erőmhöz, ragaszkodom a saját bölcsességemhez, megtehetem. Valamennyi van? Kétségtelen. Van erőnk, van bölcsességünk, valamennyi van. Más kérdés, hogy azt is az Istentől kaptuk. De az a legjobb, mondja az apostol, hogyha ezt az egészet leteszem. Az a legjobb, hogyha a gyengeségemet, az erőtlenségemet az Istennek fölajánlom, és aztán ő betölti az életemet, és így tudok igazán szilárd lenni. Így tudok úgy cselekedni, és úgy szolgálni, hogy a lelkem legmélyéig átérzem azt, hogy a másik emberrel mi van, de nem rendít meg olyan szintig, hogy a hitemet elveszítsem. Mert a hitem az kizárólag Krisztusba kapaszkodik, senki másba. Tehát nem emberbe, hanem Krisztusba. Kedves gyülekezet, egyetlen ige szakaszt szeretnék már csak idézni, mindössze két verset befejezésül. A római levélből a 8. fejezet végét, tehát a római levél 8. fejezetének 38. és 39. versét szeretném olvasni. Tehát római levél 8. fejezete meghatározó egyébként ez a fejezet is több szempontból is a Szentírásban. Én most csak a 38. 39. verset olvasom, hogyan mutat rá az apostol egy picit más oldalról ugyanerre a témára, és hogyan szól erről egy kicsit más megvilágításban. Ezt írja. Tehát Róma 8, 38, 39. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely vagyon, ami Urunk Jézus Krisztusban. Az a különleges ebben, hogy ugye utal arra valakire, aki adott esetben a nehézségek és a küzdelmek mögött áll. Ez nem más, mint az ördög. De azt mondja, hogy sem a halál, ami nyilvánvaló módon az ördöggel kapcsolódik össze, Sátán ténykedésével, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, és megint csak itt jutunk el oda, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől. Tehát azt mondja az apostol, hogy ha te tényleg kapaszkodsz Krisztusba, kapaszkodsz az Istenbe, ha tényleg neked olyan a bizalmad, hogy az másoktól független, akkor onnantól kezdve a te életed egészen biztonságban van, és történhet bármi. És lehet, hogy fog is történni. Még sokkal nagyobb nehézségek, mint amiket adott esetben eddig átéltünk. De azt mondja az apostol, hogy ez egyszerűen nem szakaszthat el. Képtelen rá. Tehát jöhet bármi az én életemben, na de a Krisztus szerelmével nekem milyen kapcsolatom van? Hát olyan kapcsolat, olyan ez a kötelék, amit egész egyszerűen az ördög, ha minden hatalmát beveti, akkor sem tud elszakítani. Még egyszer mondom, a titok, a kulcs, az a gyengeség. Beismerni azt, hogy nekem ez nem megy. Ez egy képtelen dolog. Hát olyan képtelen, mint amilyen maga a vízeljárás. És Péter mégis meg tudta ezt tenni, és aztán az apostoloknak is, meg másoknak is, Ószövetségre, Újszövetségre egyaránt tekinthetünk, tudott lenni olyan hitük, amilyen hit tényleg erről szólt. Másoktól független hit, ami csak az Isten szerelmétől függ, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Kedves gyülekezet, kívánom, hogy az a kérdés, ahonnan kiindultunk, arra emlékezzünk, amikor Jézus azt az egyszerű kérdést teszi föl Péternek, hogy hát tényleg mi közöd hozzá? Mi közöd ahhoz a másik emberhez? Azt ennek a fényében tudjuk látni, egyáltalán nem udvariatlan ez a kérdés, hanem pontosan a legmélyére világít rá, ami egész életünknek, az egész hitünknek. Te kövess engem. Ez a kereszténység lényege, és kívánom azt, hogy valóban az Isten tudjon minket ennyire az ő szeretet körébe vonni, és ennyire szilárd hitet kialakítani, ami elvezethet bennünket oda, hogy az Isten üdvözíteni tudjon bennünket, mindnyájunkat. Amen. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük azt, hogy te itt vagy velünk, és köszönjük azt, hogy te tanítasz bennünket, köszönjük ezeket az igéket, köszönjük azt, hogy te olyan hitet, olyan meggyőződést szeretnél bennünk kialakítani, ami a másik embertől független. Köszönjük Istenünk azt, hogy te Pál apostol életében, a te fiad életében, és nagyon sokak életében ezt ki tudtad munkálni. Köszönjük azt a beléd való kapaszkodást, azt a szilárd, rendíthetetlen hitet, ami hitünk példaképei átéltek, átélhettek. Köszönjük a legnagyobb példaképünket, Jézus Krisztust. Köszönjük az ő elcsendesedését, hogy soha nem pusztán a szolgálattal indította az ő napját, hanem azzal, hogy veled közösségbe kerüljön. Köszönjük Istenünk azt a példaadást, amit láthatunk rajta keresztül, és hálásak vagyunk Pál apostol szavaiért is, az ő tanácsaiért, hogy hogyan buzdított bennünket arra, hogy a veled való kapcsolatot, a veled való közösséget minden egyes nap találjuk meg. És köszönjük Istenünk, hogy mindazokról, a nehézségekről, fájdalmakról is olvashatunk, amik az apostolt érték. És köszönjük, hogy ezekről olyan egyszerűen szól, de mégis olyan megindítóan. És hálásak vagyunk azért, hogy semmi nem tudta őt eltántorítani attól, hogy beléd kapaszkodjon, beléd vesse a hitét. Formálj ki bennünk, kérünk, ilyen hitet, Istenünk. Formáld ki bennünk azt a meggyőződést, ami elegendő ahhoz, hogy bármi is jöjjön a mi életünkben, bármilyen nehézség, mi te beléd vessük a mi reménységünket, bizalmunkat. Köszönjük, Istenünk, hogy te ilyen hitet szeretnél kiformálni bennünk, és segíts, hogy ezzel a hittel, ezzel a meggyőződéssel tudjunk szolgálni másoknak, itt a gyülekezetben, de azon túl is. Jézus nevében kérjük ezt, és kérjük, hogy vezess bennünket. Amen.